Szervusztok, kedves hallgatók, itt Tilos Rádió FM 90.3, Bádog Dob szünet után. Vendégeink Policer Kriszta és Szíri Zsuzsa. A Szíri Zsuzsa, hogy kell?
Szíri
elnézést. A Izrael Info alapító és újságíró szerkesztője. És van egy telefonálunk is.
Úgyhogy... Aki fölteszélhetünk az első kérdést. Halló!
Golyos vagyok, sziasztok!
Hello!
Élő adás?
Élő, nagyon is.
Igen.
Ez őrület.
Miért?
Az egész ország hal.
Senki nem telefonált még be?
De.
Te vagy a második.
Azt akarom kérdezni, hogy a Szíri Zsuzsának ismerős volt a hangja.
Meg a neve is.
Hogy igen, ő a jeruzsálemi tudósító volt a Magyar Rádióban, jól emlékszem.
Most is az.
Az vagy?
Igen.
Hűha. Akkor lehet kérdezni abból?
Persze.
Engem az érdekel például, hogy egy ilyen kiküldött tudósító, az mondjuk kinek a... kitől kapja fizetését.
És kinek a szekerét tolja, azt megkérdezed?
Hát nem. De nem akartam ilyen direkten. Úgy általában akartam kérdezni, hogy mert mit tudom én, hallgatom mondjuk, hogy mit a hétvégén vannak ilyen műsorok, és akkor bejelentkezik valaki Rómából, meg Angliából, mondjuk Londonból, meg Jeruzsálemből.
Akkor közérdekű adatigényléssel az MTV.
Nem, hogy te elmondja.
Mivel hétvége van, ugye hát nyilvánvalóan nem azt feszegeti, hogy a kikicsoda mikor, miért találkozott, hanem az, hogy milyen főzőverseny volt éppen most, nem tudom hol. Szóval, hogy igazából szerintem tudjátok, mire akarok kérdezni, hogy mennyire változik egy ilyen kiküldött tudósító hangja azzal, hogyha mondjuk változik a rádió hangja, vagy esetleg
szóval igen. Mennyire van politikailag limitálva az mozgástere,
hát
erre vagy kíváncsi?
Igen, vagy mennyire szólnak bele abba, hogy most éppen mivel foglalkozzon, hogy most mennyivel érdekesebb egy főzőverseny, vagy pedig mennyivel érdekesebb az, hogy a Jóska Pista éppen kivel találkozott, vagy hogy nem tudom, Jeruzsálem hogyan viszonyul a magyar
migránsokhoz.
Hát arról nem is beszélve.
Jó, köszi, értjük, akkor minden a Zsuzsa válaszol erre.
Hát az MTV a tudósítójaként természetesen az MTV-től kapom a fizetésemet, pont úgy, ahogy a római, a párizsi, vagy a berlini, vagy az összes többi tudósító. Az, hogy engem személyesen semmiben nem korlátoznak. A MTI-ben leadott híreimet mind én írom. Természetesen, miután egy szerkesztőségi munkáról van szó, megbeszélem a szerkesztőkkel, a külpolitikai szerkesztőség szerkesztőivel, hogy milyen anyag érdekelheti a magyarokat, hogy de hát ami történik általában, ami a nemzetközi hírügynökségekbe lejön, az megjelenik a magyar hírügynökségben is. Tehát ilyen szempontból egyáltalán nem érzek, és nem is látok, nem történt semmiféle változás. És hát mondjuk én az MTI-t csak a 2012 óta csinálom. A Kossuth Rádióban pedig egyszerűen sokkal kevesebb energiám van, mióta az MTI híreket írom, és ezért sokkal inkább csak magazin műsoroknak tudok dolgozni, ezeknek a hétvégi műsoroknak. De a munkám az MTI híreink keresztül ott is továbbra is ugyanúgy megjelenik. Remélem válaszoltam.
Igen. És akkor térjünk rá azok. Ja.
A kérdésekre. De azok. Most mit nézel?
Csak jött egy komment a Tilos Rádió Facebook oldalán, és azt mutattam a Zsuzsának.
Akkor olvassuk fel most.
Nem, ezt nem olvassam fel.
Personál.
Cinkelik a Zsuzsán.
Nem.
Szegény. Jó, akkor tegyük fel inkább a komoly kérdést.
Hát engem jobb próbára folyamatosan minden oldalra.
A komoly kérdés azt Tamás akarta feltenni. Nem?
Tamás.
Na hát én azt akartam, mert hogy én azt érzem, hogy folyamatosan berzenkednek a vendégeink azzal, hogy összehasonlítsuk az izraeli és a magyar helyzetet olyan szempontból, egy hasonló habitusú miniszterelnök van mindkét országban, de hogy azt azért nem tudom megkerülni, hogy ide jött az izraeli miniszterelnök, és azt mondta, hogy ez a Soros kampány, ez a Soros terv, stb., amit most látunk az utcákon, ez igazából nem antiszemita, miközben egy csomóan úgy érzik, hogy ebben vannak legalábbis burkolt antiszemita elemek, és hogy ehhez mit szólnak az izraeli magyarok, ezt szerettem volna megkérdezni.
Hát én ezért nagyon haragszom. De hogyha engem kérdezel, mint izraeli magyar, nem értek vele egyet. Én például megírtam az Izrael Infón, amit erről gondoltam.
Az volt,
hogy szerintem, ami akkor volt, akkor egy izraeli miniszterelnök nem jöhet Magyarországra, vagy ne jöjjön Magyarországra, mert azzal is azt fejezi ki, hogy ami itt van, az oké. És pedig ő neki, mint Izraelnek, mint a zsidók államának, ahol szintén őket is képviseli valahol. Pontosan az ő védelmükre kellene, vagy legalábbis az ő érdekeiket figyelembe venni, és amikor ide jött, akkor én úgy gondolom, hogy valahol.
Soros az izraeli állampolgár is?
Ez most hogy jön ide?
Nem.
Mert hogy a miniszterelnök a saját állampolgárait képviseli.
Magyar és amerikai.
Nem, én az arra gondolom, jó, hát nyilvánvalóan, de azért Izraelnél egy kicsit több szerintem, tehát a úgy gondolom, hogy a magyar zsidóság is úgy tekint Izraelre, hogy ha valami baja van, akkor legalább, hát nem is, nyilván nem fizikailag, de hát valahol kiállnak érte, és úgy gondolom, amikor ide jött abba, és ide jött nézegetni ezeket a plakátokat,
igen, de az
utána
egy,
még
egy,
egyet
egy,
is egy politi- értett vele,
egy politikus, politikusról van szó, és nyilván azért vannak politikai kalkulációk is.
Most azt kérdeztem, hogy mit szóltak ehhez az izraeli magyarok, hát én ezt szóltam hozzá.
Oké. Halló!
Jó estét kívánok! Elnök, csak egy kérdésem lenne, a Facebookon valami, nem tudom már ki, valamilyen izraellel foglalkozó, na, minek mondják, ilyen csoport, vagy hogy mondják, valahol, talán a rég, nem is tudom,
mit tetszett ott olvasni?
Abból mi igaz, hogy abban van bármi igazság, hogy a hát ugye ez a szegény Soros támogatná ezt a BDS mozgalmat, nem tudom, jól mondom, hogy...
Aha, ez a, ami az Izrael bojkottjára irányuló mozgalom az arabok, igen, vagy a palesztinok elnyomása miatt. Ez egy jó kérdés, hogy nem mindjárt meg, akkor ezt föltesz.
Már feltettük már csak.
Igen.
Jó, köszönjük.
Köszönjük.
Izrael, vagy bocsánat, Soros György nem támogatja személyesen, de támogat több olyan civil kezdeményezést, amelyek viszont, ha nem is támogatják, de nem ítélik el, és részt vesznek főként Európában ebben a BDS mozgalomban. A BDS mozgalom az eredetileg csak a telepeken, a 1967-ben elfoglalt Cisjordániában gyártott termékeket akarta bojkottálni. Azonban már egyrészt ez is problematikus, mert azokban a gyárakban palesztinok dolgoznak alapvetően, noha izraeli fennhatóság alatt és izraeli tulajdonosok különböző üzemei, és azok a palesztinok, hogyha megszűnnek ezek a gyárak, hogyha a bojkott miatt nem lesz kenyerük, akkor szintén rosszul járnak. Tehát ez nem olyan
sokkal
egyszerű.
Sokkal radikálisabbak lesznek.
Tehát nem olyan
tehát
egyszerű.
Tehát egy jó szándék az balul is első.
Igen. Másrészt Európában nagyon sok felé, és Amerikában is kiterjesztették ezt a BDS mozgalmat minden izraeli áróra, ami viszont tökéletesen nonsense, legalábbis számomra, és kiterjesztették olyanokra is, hogy egyetemi tanárok fogadása, kiterjesztették olyanokra, hogy művészet. Koncertek, művészek.
Bodi, erről tudna mesélni, most volt éppen.
Nick Cave pont azért ment oda, nem? Mert azt mondta, hogy ő nem ért egyet ezzel,
Kiszta is volt, ő is tudok beszélni.
Ezért én már elmeséltem.
A Nick Cave koncertet itt?
Itt nem, de az újságban igen.
Igen. Tehát, hogy volt egy ilyen popzenei háború Roger Waters, a Pink Floyd alapítója és a Nick Cave közt.
És ez komoly tudatosodást okozott nekem.
És Bodi tulajdonképpen más zenét nem is hallgat, csak ezt a kettőt. És ez a két ember most egymás torkának esett.
Na jó, köszönöm.
Izrael örvém.
De már választottál, Bodi, én úgy.
Igen. Ezen a vonalon, ha tovább megyünk, akkor ugye az is megfigyelhető Magyarországon, hogy a magyarországi zsidóság egy része, az azt mondja, hogy igaza van a magyar kormánynak, mikor ilyen nagyon drasztikus ilyen védelmi vagy biztonsági kampányt folytat a migránsok ellen, mert úgy valóban ugye ők túlnyomó részt muzulmánok, és a muzulmánok nem szeretik a zsidókat, és ebből a gyakorlatilag megvédjük a zsidókat, ez a kormánynak a mondása, és ezzel minthogyha azért a... Igen, azért mintha egy része a magyarországi zsidóságnak ezzel erre rezonálna, hogy ezt ti hogy látjátok?
Hát én erről nem tudok semmit.
Hát a magyarországi zsidóság nevében mi nem szeretnénk nyilatkozni.
És akik kimennek, kimennek Magyarországról, és azok hogy látják ezt a közeljövőben? Kimentek, így nincsen akkor erről abszolút szó? a magyar helyzetről, azt direkt kerülitek akkor?
Hát mi nem szeretnénk alapvetően a magyar helyzettel foglalkozni, mi Izraellel foglalkozunk, és az izraeli helyzettel, amennyiben például a Netanyahu látogatás kapcsán ez összefügg Magyarországgal, akkor természetesen foglalkozunk vele, de az izraeli info az izraeli, Izraelről szóló információk.
Oké, szerintem lapozzunk.
Igen.
High-tech.
Ja, igen, a high-tech.
Ez volt a kulcs szó, amiről beszélgettünk.
A dübörgő gazdaság Izraelben.
Tehát, hogy Izraelben valami szédületes ütembe szaporodnak a startupok, és a főleg high-tech-el foglalkozó kezdő és haladó vállalkozások, ami mögött sokan a hadipart sejtik, meg, de viszont vannak egészen olyan ágazatok is, amelyeknek valószínűleg semmi köze sincs a hadiparhoz, például a hangtechnikához is, ahol én tevékenykedek. Zsuzsa azt mondta, hogy te mindent jól tudsz erről a jelenségről.
Hát Izraelben...
Mit tanulhatunk belőle egyébként, az a fő kérdés.
Igen, szerintem elsősorban azt lehet megtanulni, én azt gondolom, hogy itt is kiváló mérnökök vannak, és kiváló koponyák, és nagyon komoly kreativitás, csak valahogy ez nem kerül át az iparba. Azt a fajta üzleti gondolkodást kéne, meg azt a fajta átmenetet kéne jobban megtanulni talán, ami Izraelben működik. Tehát Izraelben már az egyetemisták állandóan, hogyha valamit tanulnak, mondjuk számítástechnikában is, akkor ők rögtön ennek a gyakorlati alkalmazásán is elkezdenek gondolkodni, és hogy ebből hogy lehetne pénzt csinálni. Tehát hogy lehetne egy olyan bizniszt kihozni, amivel mindenki jól jár. És hát ez a kreativitás plusz üzleti gondolkodás, ez a
kezdeményezés.
Igen.
Nehéz Izraelbe céget alapítani? Vagy vállalkozást indítani?
Szerintem nem.
Mik azok a híresebb high-tech startupok, akiknek izraeli gyökereik vannak? Mint például én használok Vazét, úgy tudom, hogy a Vaze az.
Vaze az egy
izraeli történet.
Hát meg ez az önvezető autós most, amit tulajdonképpen az extra, tehát a legdrágábban.
Az elektronikus szem, tehát hogy lássanak az autók, ez is.
Ez a Mobileye.
Mobileye, igen. Ez egy izraeli cég találta ki, és 4 milliárd dollárért
adták el. És valami a haditechnikából jön át, és akkor engedélyezik így, hogy
sok minden. Radartechnikában, a drónokban most Izrael nagy hatalom, ez is. Meg Izraelben már a hadseregben nagyon sokan ebben az irányban mennek, mert van a 8200-as elit kommandó, akik egy irodában ülnek, és a legokosabb fiúk kerülnek oda, meg lányok is természetesen. És
meg is kapják a megfelelő, tehát hogy tanulhassanak.
Egy kommandó, tehát igen, ők egy ilyen online.
Igen.
És ők mit csinálnak pontosan?
Iszlám állam lapját bedöntik.
De elsősorban védekezés. Uh-huh. Tehát, hogy voltak már Izrael ellen komoly kiber támadások, és hogy Izrael álljon védtelenül egy ilyen támadással szemben, arról gondoskodnak.
De ők ilyen katonaság kötelékében?
Ez a katonaság, ők egyenruhában ülnek a
számítógépeken. A katonaság az egy külön beszélgetést megérne, hogy az ugye nem érdekes, hogy a te gyermeked is éppen katona, tehát ott mindenki
mindig mondta, hogy úgy sajnálom, hogy be kell, nem mondta, hogy ne sajnál, mert ez nem olyan, hogy te elképzeled.
Hogy az én lányom épp katona.
Nekünk olyan emlékeink vannak, én például polgári szolgálatos voltam, és nem voltam hajlandó bevonulni, de egyébként aki itt a sorkatonosságot még annó teljesítette, azoknak sincsenek túl szép emlékei, tehát kidobott dolog, kidobott időnek tartják.
Azért Bodoki Tamásról se legyen olyan képünk, mint egy békegalamb, azért emlékszem, amikor együtt jártunk lövöldözni a lőtérre.
Jó, ezt most ne keverjük ide, az már a polgári szolgálat után volt jóval. Tehát a kérdés lényeg az, hogy Magyarországon ezt nagyon sokan kidobott időnek, fölösleges dolognak tartják, ezt a sorkatonosságot el is törölték. Most egyébként van róla az, hogy visszahozzák, hogy egy tartalékos rendszer álljon vissza önkéntes tartalékosokkal, stb. És ezt Izraelben azt láttuk, vagy éreztük, hogy ez egyrészt kötelező, másrészt mindenki egy pozitív és szükséges dolognak tartja. Hogy ezt hogy lehet ennyire vonzóvá tenni?
Hát ez a nemzeti etosznak az egyik legfontosabb alapköve, de Izraelben valóban veszély van. Állandóan, habár az utóbbi évtizedben úgy tűnik, hogy a környező arab államok közül szinte már csak Szíriával és Libanonnal nincs még béke, és már Egyiptommal és Jordániával békét kötött Izrael, és most már Szaúd-Arábiával és további mérsékelt arab államokkal, szunita arab államokkal is barátkozik, hanem is feltétlenül a nyíltan, de a színfalak mögött. Tehát ma már ez az veszélyesség, meg ellenség tudat, ez sokkal kevésbé jellemző, de továbbra is a Hezbollah-tól északról, Libanonból 100 000 rakéta van Izraelre irányozva, Assad sem barátságos továbbra sem Izraellel, tehát valóban van egy szükség a hadseregre, tehát valóban ez egy Izraelnek a megmaradásához, egy ahhoz, hogy és az izraelekben az izraeli tudat az, hogy ez a mi országunk, az nagyon erős. Izraelben nagyon erős a társadalmi kohézió. Nyilván ennek a közös veszélynek, a közös történelmi sorsközösségnek is köszönhetően, és hát ennek a közös tapasztalatnak, ahol a különböző társadalmi csoportokból, osztályokból, környezetből érkezett fiatalok össze vannak zárva 2-3 évig egy-egy hálószobába.
És szerintem igyekszik is a katonaság kihasználni, tehát ez a majdnem